Sebbet Tamáról az érkezünk Mózes harmadik könyvének a 21. fejezetétől olvashatnánk fel a teljes heti szakasz. Ezekben a részekben különösen a papokról és az áldozatokról esik szó, vagyis úgy kezdődik a 21. fejezet, szól ismét az Úr Mózesnek, szólja a papoknak, Áron fiainak, és mondd meg nekik, senki közülük meg ne fertőztesse magát halotta az ő népe között, hanem ha a hozzá legközelebb álló vérrokonával, anyjával, atyával, fiával, lányával és fiú testvérével, vagy a hozzá legközelebb álló hajadonlány testvérével, aki még nem ment férhez, azt megérintheti. Most nem megyek tovább itt a halottal való kapcsolat és a holt dolgokkal való kapcsolatnak a törvényéhez. Igazából csak az a szembetűnő, hogy amikor itt elrendel Isten szó szerint a templom felépítését, működését, és az előzőekben még a bűnök rendezését és az áldozati rendet, akkor megjelenik ez a felszólítás, hogy a papok ne nyúljanak holt dolgokhoz. Igen, ez most számomra is egy kicsit fontos volt az elmúlt héten, de ugyanakkor számunkra is fontos, hiszen ha újszövetségi szemmel nézzük, tényleg királyi papságról beszélhetünk most, Krisztus emberei, Krisztusnak a testében valóban papi feladatokat lehet ellátni, és így a papi törvények bizony ma is érvényesek. Nem nyúlhat senki halott dolgokhoz. A holttesthez sem, és ez a holttesthez való nyúlás, ez egy különösen érdekes dolog a mai napig is, hogy csak ahhoz nyúlhatott a levita is hozzá, aki egészen közeli rokona volt. Hiszen ez ma mennyiben érvényes az a kérdés, jelen pillanatban is itt előttünk, azért, mert nem a mi dolgunk a halottakkal foglalkozni. Azzal a halott dologgal, ami a családban van, azzal, kivel te közösségben vagy, életközösségben vagy, ott csak azzal foglalkozhatsz, annak a halottával érintkezhetsz. A többinek, a világnak a halott dolgai az semmi, de semmi közünk nem lehet. És igazából ez az egész fejezet, ami elkezdődik a 21-el, 22-vel, és folytatódik egészen a 24. fejezetig. Itt a papokról szól, a papoknak a megszentelés szentelődéséről, majd a nagy ünnepekről. Én úgy gondolom, hogy most Sávot előtt lévén pár héttel kellene beszélni, hiszen a Szent Szellemnek a kitöltése Sávot ünnepe, Istennek az egyik ünnepe az, ami közeleg, és így meg kell találnunk azt a párhuzamot, hogy így az Ószövetség hogyan is szól hozzánk. A papoknak, szenteknek kell lenni, azok, akik Istenhez tartoznak, szenteknek kell lenni, és ezzel kapcsolódik majd a heti szakasznak a profétai része egy ígérettel is a papságot, melyiket az, amit Isten magához enged egyáltalán. A templomi rendet Isten szabályszét Mózes harmadik könyvében, a templomi áldozatokat rendezte, és a papoknak a működését és a közvetlen környezetével való működését is rendezte. Azonban számomra mégiscsak a Ézsékiel könyvének a 44. fejezetének a heti szakaszhoz kapcsolódó része az, ami foglalkoztat mélyebben. Ez pedig a 15. verstől hangzik el. De azok a levita papok, a Sadok fiai, akik a szent helyhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, amikor Izrael eltéve jöttek tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem, és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövességgel és vérrel. Ezt mondja az Úristen. Ők járjanak be az én szent helyemre, és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nékem, és legyenek foglalatosak az én szolgálatomban. Az előzőekben, amikor Mózes harmadik könyvéből vettük elő, akkor annak a templomnak a rendjét, annak a templomnak a rendjéről szól, ez viszont egy másik templom, a Ezékeli látomásban a következő templomnak a rendjét hozza el a proféta ebben a könyvében. De amikor ennek a templomnak az építkezésről beszélünk, akkor beszélhetünk arról a templomról, ami megépült ma is Krisztus testéről. Krisztus teste az, ami paralelben van Ezékiel proféciában, ami Ezékielen keresztül Isten megmutatott, az a jövő temploma, az a jövő papsága, az a jövő népe, az, amik Istennek a népe. És amikor most itt állunk, akkor tényleg felszólításként itt van az, hogy a papok szentek legyenek, és az új templomnak, ami most épül, Krisztus teste épül, annak a szolgálója szentek ugyanúgy elrendelésben, tisztáknak, szentnek és rendben kell dolgozniuk és szolgálnak. Amikor itt a Ezékielben az eljövendő új templomról beszél a Biblia, akkor egy pillanatra meg kell állni. Igen, nem akarok én soha negatívat mondani, de igazából tényleg igaz az, hogy van egy réteg, van egy rész, aki szolgáló és megmaradt. Egy káoszban vagyunk, és egy káosz után vagyunk, mert hogyha előveszem az előző részből, 43. részből az állapotokat, akkor olvashatom, amikor Isten így megmutatja Ezékielnek, te embernek fia, 43. fejezet 10. versétől, te embernek fia, hirdesed Izraelnek azt a hátán, hogy ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt, és mérjék utána arányosságát. És ha pirulni fognak mind amiatt, amit cselekedtek, ez e ház formáját és berendezéseit, kiáratát és bejáratait, és minden formáját és minden rendeléseit, és minden formáit, és minden törvényeit jelentse meg nekik, és írd meg szemeik előtt, hogy megtartsák annak formáját, és minden rendelését, és azokat cselekedjék. Te embernek fia, hirdessed! Hirdesed Izrael háznak azt állt, hogy piruljanak vétkeik miatt. És amikor arról beszélünk, hogy hogy áll most Krisztus teste, hogy áll ez a ház, akkor Isten szó szerint minket is szembesít ebben az állapottal, és nem azt mondja, hogy te különleges lényem, te nagyon magas szinten elrendelt és alkalmazott szolgám, hanem azt mondja, te embernek fia, te, aki ugyanúgy anyától születtél, ugyanahogy, mint a többi. Hirdessed Izrael népének azt, hogy milyen az új templom, hogy égjen az arcuk. Hirdetnünk kell Krisztus testének a szabályos működését, a felépítését, hogy lássák, hogy milyenek az, amiben laknak. Mi az, amit használnak? Te embernek fiad, hirdessed. Igenis, itt van benne szinte felszólítás és parancs a mai napra is. Hirdetned kell, hogy milyen ami a Krisztus teste, milyen az a templom, amit Isten épít, Krisztus által magát, Krisztus testét építi a templomként, az ígéret szerint, a húsvét ígéret szerint. Hirdessed, mert legyen egy kontrasztod, legyen egy etalonod, legyen egy példát, hogy én miért akarok, és te milyenbe vagy. Isten mindig is akarja ezeket az ütközéseket. Lásd, milyen, amit én mondtam, és nézd meg, hol vagy. Nem lehet úgy menni, de kisgyerek, hogy sötét van, nem látok, pedig csak a kezed van a szemed előtt. Nem lehet toleránsnak lenni, nem lehet eltakarni azt, ami omladék, nem lehet eltakarni a szabálytalan dolgokat, akár dicsőítés, akár urvacsora, akár bemerítés, akármi, egy templomi rendben, akármilyen áldozatot, hogy nem jól működnek. Egyszerűen szembesíteni kell. Isten nem ezt akarta. Isten nem ilyen templomot akart, amit látunk körbe-körbe. Nem ilyen templomot akarunk, amit az emberek tettek. És ez feladat, kötelesség. Ez nem egy trollkodás, hogy nekem itt valami extra igényeim vannak, hogy valaki elismeri az én igazságomat, és ráöltessen magamat, és nyomjam, hogy jól lássanak, és dicsőségem legyen, hanem Istennek a parancsa, hogy te egyszerű embernek fia, te a sok közül az egyik, szóljál, hogy Isten nem ilyen a takart. Szóljál. Iszolt Ezékielhez is. Szóljál. Nem azt mondja Isten, hogy nincs rendben. Ez a jó, az a rossz. Ez, amit én akartam, és most ebben vagy. És talán a mi életünkben is, hogyha úgy vesszük a példát, akkor benne van, hogy a mi életünkben is tudjuk Isten mit akart, és miben vagyunk. Mit akart, és miben vagyunk. Nem vád beszéd, de benne van ezekben a proféciákban benne a nagyon egyszerű következmények. A leviták eltávoztatok Isten közül, ahogy olvasom a 44. fejezetbe a vádbeszédet, hetedik verstől, vagy csak egy keveset, hatodik verstől, és mondjad a pártosoknak, Izrael házának, így szól az Úristen, elég legyen immár a nétek minden utálatosságotok, Izrael háza, mikor idegeneket, körülmetéletlen szívűeket és körülmetéletlen testőket engedtetek bemenni, hogy szent helyemen legyenek, hogy megfertesztessék azt az én házamat, mikor áldozatra fölvittétek kenyeremet és kövérséget és vért, akkor megtörtétek az én frigyemet minden utálatosságotokon felül. És nem voltatok foglalatosak a szentségemhez való szolgálatba, hanem azokat tettétek foglalatosságotokat ká szolgálatokban az én szent helyemmel men magatok helyett. Így szól az Úristen, senki idegen, körülmetlen szívű és körülmetlen testű be ne menjen az én szent helyemre, mindazon idegen közül, akik Izrael fiai között vannak. Sőt, még a leviták is, akik eltávoztak én tőlem, mikor Izrael tévedik, akik eltévedtek én tőlem bálványaik után, viseljék vétköket. És legyenek szent helyem szolgák a ház kapujnak őrizetére, és legyenek szolgák a házban, ők öljék le az égő áldozatokat, és egyéb áldozatot a népnek, és ők álljanak előttök, hogy szolgáljanak nékik. Folytathatnám ezt a rendet, amikor Isten maga leleplezi, mi történt. Folytathatnám ezt, amikor Isten megemlíti a népnek az eltévejedését, megemlíti a papoknak a működését, a levitáknak a működését, és folytathatnám ebben még a kegyelmet is, amikor elhangzik itt, hogy és azok a papok, akik eltéveítették a népet, és akik ebben a bűnben is voltak, nem elvetettek, hanem az oltártól oda a oltári segédmunkás posztjáról lettek lefokozva. Ahogy itt olvastam, hogy a helyzetükből legyenek szolgák ott benn a templomban, de már nem tehetik meg azt a szolgálatot. Sok ilyet lehetett látni, hogy Isten kivesz szolgálókat, mert nem azt tették. A koromban és ebben az időszakban is, elmúlt évtizedben is több ilyennel találkoztam. Volt egy elhívása, volt egy elrendelése, nem azt tette, de kegyelem, hogy egyáltalán hitében is, egyáltalán megtartotta Isten abban, hogy nem kihajtotta, mert Isten ellen, akarat ellen szolgált. Azok a leviták papok, a Sadok fiai, akik a Szenthez való szolgáltal foglalatosak voltak, amikor Izrael fia eltévedtek, ők járuljanak én hozzám. Én úgy mondom, hogy most megint csak Istennek a pozitív szavait kell előmondani. Nincs vége. Amikor látjuk ezt a templomi állapotot, hogy az oltári rend nem úgy működik, a papok egészen más tesznek, a leviták egészen más tesznek, az elrendeléséktől messze-messze más tesznek. Amikor a templom romokban van, amikor el kell indulni végre, hogy egy új keletkezzen, új legyen, akkor Istennek a szava egy takarítást is akar végezni. Kitakarítja mindazt, ami idegen, kitakarítja mindazt, de a kegyelmében azért megtartja azokat, akik a leviták munkájában nem elvetettek lesznek, hanem bizonyos szolgálatokat elvesz tőle Isten. Azoknak adja Isten mindig is újnak a kezdetét és az újnak az építését, és az új templomnak, így Krisztus testének is az építését, akik hűk voltak. Úgy, mint a Sadoknak a fiai. Amikor elhangzott, aki Istené ide. És most is el fog hangozni bizonyára az, hogy kihez tartozol. Nem úgy olyan látványosan, és úgy, ahogy történt abban az idejében Sadok fiainak az esetében, hanem tényleg egy időszak is elég közelének tűnik, és talán folyik is. Isten megszólítja azokat, akik hozzáhűnek. Akik minden, de minden divat, és minden, de minden szokás és erőszak, és minden nehézség közepette, azt mondta, én az Úré vagyok. És én ragaszkodok ahhoz, amit ő adott nekem, és én ragaszkodok ahhoz, amit ő adott a népnek, és én ragaszkodok ahhoz, amit a népnek kell adnom, csak azt akarom adni. Igen, jelen pillanatban is az új templomnak az építése folyik, és itt egy tisztítási folyamat is van. Bizony, akik elrontották az Isten tiszteletrendet, akik megfertőzték a templomot, akik vallásos szinten játsszák azt, ami templom, és nem az a templom, ami Krisztus teste, van egy elválasztódás. Van Krisztus teste és a vallásos réteg között egy elválasztó idő, amikor Isten azt mondja, én nem így akartam, én nem így terveztem, nem így mutattam be neked. Nem így, vesd össze. nem titok, te embernek fia. Nem beavatott vagy, nem extra lény, te most mint ember fia. A saját szemeddel látod a különbséget, a saját száddal kell szólni azt, amit én adok bele, így mondd meg a többieknek. Ez nem így van. Ezt nem így akarta Isten. Tudom, nagyon nehéz dolog. Tudom, nagyon nehéz dolog ebben az időben is a korunknak, a bálványainak ellent mondani, hiszen ők uralkodnak. Nagyon nehéz megmaradni Isten hűségében, Istent követve hűségesen. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz nem úgy tenni, mint a többiek, hiszen azok a leviták, akik elterelték a népet és másképpen cselekedtek, mint Isten akarta, attól még leviták voltak, nevükben is, papukban is, papként is, tehát nyugodtan hivatkoztak arra, hogy ők jól csinálják. De ebben a korban most is Istennek a szava leleplező lesz, és nekünk kell szólni. Nekünk kell szólni. Nekünk kell szólni, akár otthon a házi templomunkban, hogy Isten mit akart, és én mit építek. De a saját életemben is. Meg kell szólni. Meg kell szólalni. És pontosan egy temetésen a múlt héten mondtam. Az ember élete tényleg olyan, mint egy könyv. Tartsuk meg belőle azt, amit csak szent és ami tiszta. A többit Isten ki akar, hogy töröljük. Ki akarja? Megbocsátással. De aki meghal, annak az emléke is megmarad. Abban, amit Isten adott neki, abban a tisztaságban, az a tisztaság, ami szent, az megmarad, és látható akár az unokában, és megy tovább, tovább, tovább. Amit Isten adott, az megmarad. És egy lévita szolgálat és Krisztus testének az építése, ez nem ilyen pillanatnyi, pár évtizedes szolgálat, itt a szentet kell mindig is építenünk. És önmagunkba kell építeni a szentet, és önmagunkba kell építeni azt, amit Isten adott, egymáshoz illeszel, nekünk kell felépülnünk. Nekünk kell felépülnünk, és ez adott Isten egy tervrajzot. Adott egy tervrajzot a világtörténelemben, és adott egy tervrajzot akár a saját személyes életünkben is. Van tervrajz. És amikor ebben minden nehézség közepette, és egyet nem értés esetén is, sokszor hitetlenség esetén is, bizony hűségben kell lennünk. Az új templomnak az alapköve a hűség. Nem az az alapkő, ami a proféták és apostolok alapköve, hanem a bennünk levő egyik alaptulajdonságnak, Isten szavához való hűségnek kell lenni. Ha újat akarunk nekünk, avval a pozitív csökönyösséggel ott kell lenni. Isten ezt mond. Tudom, ebben a pillanatban te osztályidegen leszel, más leszel, antiszociális, szekta, hülye, mit akarsz még, mondhatom még pár szép szót, magam is megkapom naponta, extra vagy, csodálkoznak, de egyáltalán negatívat, mert a hűség az ma már nem divat. De viszont a hűség bizonyos értelemben, sőt talán teljesen is, elválaszthatatlan attól, ami szent. Ami szent, csak hűséggel élhető meg. És ez a hűség, ez nem egy pillanatnyi hűség, hanem viszem, hogy tovább épülhessen, viszem, hogy tovább adhassam, viszem, továbbadom azt, amit Isten adott építőkőként, építő részként, bármiben, ami Isten templomát, Krisztus testét építi. Nehéz dolog, persze, nagyon nehéz. Egyébként korunkban mennyire nehéz? Bennem is bizonyos értelemben van egy bizonyos feszültség. Holnapi nap a zsidóság, választ. Nagyon jól tudom, mit választ. Vagy a végső asszimilációját választja Magyarországon, vagy egy nagyon nehéz helyzetet. Nem lesz divatos, és nem lesz bizonyos erőknek a játékszere. És amikor ezen gondolkodik az ember, szinte mint egy meccsen, vagy egy háborúba, az ember gondolkodik, vajon ki fog győzni. És akkor az ember megáll egy pillanatra, Isten fog győzni. Azt fogja megtartani, aki hűséges ahhoz, amit Isten adott. Azt fogja megtartani, aki tudja, mit kapott az ő népe feladatként, és megteszi, ővelük fogja fölépíteni azt, ami új. Elérkeztünk egy igen nehéz állapothoz. Velük fogja felépíteni azt a zsidóságot, amelyik most két pólus között választhat, merre menjen. És a harmadik lesz a győztes. A harmadik. Az egyik keresi a zsidó egységet, nagyon jól teszi. A másik, hadd ne mondjam, kinek vagy minek az eszköze akar lenni haszon és egyéb bálványimádások által. És mégis a harmadik az ígéret most is, és ez bármikor, bárhol, keresztény szintén is elmondható, a harmadik. A harmadik, amelyikkel Isten akar beszélni, és hogy Isten akar szólni, aki hozzá hű volt. A jövőben nagyon káoszos időt látunk, nem tudjuk merre, hogy a kereszténység sem. Nem látjuk. Nem látjuk, mert vagy behódol, vagy ez, vagy az, vagy amaz. És ez mind arra vezet, hogy maga a kereszténység elveszíti mindazt, amit Istentől kapott Krisztus által, elveszíti a Krisztusit. Pontosan a bálványimádás miatt, pontosan azért, mert a templomnak a tisztaságát nem őrizte meg, pontosan azért, mert ahogy a Mózes harmadik könyvben olvastam, holtakhoz volt köze, pontosan azért, mert az idegen isteneket beengedte, pontosan azért, mert nem csak beengedte, hanem azonosult a befogadott bálványokkal, és a bálványt imádó népekkel, pontosan ezért. És ezt tovább vinném, akkor beszélhetnék akár egy keresztény Magyarországról, és hogy mi marad ebből meg. Aki hű volt Istenhez. Akárhogy is nézem, veszélyes ez az idő is. Az, ami Istentől van, ami szent, az marad meg. Az a kevés, az a maradék, de meg fog maradni. És ez nem belebeszélés egy pót reménységnek a kiépítése, hanem Isten, ha újat akar, akkor nincs más lehetőség. Csak ami szent, és nincs más lehetőség. Csak az végezheti ez, az lehet benne eszköz, aki ennek a szentségben még akkor is ott volt, kitartott, és nem csak hitte, hanem meg is tartotta. És ez nem más, mint Isten igéje, Isten törvénye, és mindaz, amit Isten adott erre a földi életre, hogy adjuk tovább, építsük és adjuk tovább. Tényleg ez a kérdés, hogy ez az új templomot ki akarja felépíteni? Ó, rengeteg jelentkező van, épülnek a templomok. Sőt, hát a harmadik templom felépítése is egész jó végidőkbe jutott Jeruzsálembe, tehát itt építeni akar mindenki. De gondoltunk-e arra, hogy a mi építkezésünknek előbb-utóbb Isten szól? Látod, mit építettél? Én nem ezt akartam. Vajon mikor szól Isten a mi életünkbe, hogy mi a nagy építkezésünkre és a nagy hitéletünkre azt mondja, hogy rendben van, te építettél, csak ez nem az enyém. Milyen érzés, amikor egyszer lelepleződik így az ember? Mert ez egyben ítélet is, hogy ez így nem megy tovább. És ez a templom nem fog működni. Mert Isten csak ott van jelen, ahol az ő terve, ő akarata, ő szentsége eleve elfogadott és megtartott, és ő ott van. Ő idegen helyen nincs ott. Mit akar? Idegen Isteneknek a területén nincs. Egy helyen két Isten nem lehet. Végül is kérdés az, hogy a mi életünkben van-e olyan pillanat, amik egy kicsit elfáradunk? Hogy ne lenne? Igen, mikor rádöbbenünk arra, hogy felépítettünk valamit, és ez valahogy nem kóser. Isten úgy kicsit szembesít, azokat szembesíti, aki szeret. Azokat. Én ilyet akartam, te olyat csináltál. És ma nem lebontja ezt a templomot, és ma nem lebontja az életeinket, és ma nem tönkretesz mindent, hanem azt mondja, fel akarom építeni Krisztus testét. Te tudod azt, hogy mi az, amit én akarok, és mégis mást építesz. Bizony le kell rombolni sok mindent az életünkben, és sok mindent, ami szokásosan és beidegződéssel csinálunk, azt valahogy szentté kellene tenni. Valóban a mi életünkbe fel kellene épülni az, ami Krisztusi, valóban a mi életünkbe fel kellene épülni annak az Isten tiszteleti rendnek, ami a templomban előírás, Már pedig a templomi törvénynek az előírása az bizony úgy néz ki, hogy nem csak a havonta egyszeri úrvacsoráról beszél Isten, hanem a sokkal többről beszél. Ha olvasok a törvényeket és ismerik a törvényeket, akkor a templomi rend az annyit jelent, hogy folyamatos. És ha folyamatos a templomi rend, akkor nekünk folyamatosan törekedni kell a szentségre és a tisztaságra. És ha folyamatos a templomi rend, és van szentség és tisztaság, akkor még a papoknak is szentnek és tisztaságnak lenni, megszentelődöttnek, sőt még a környezetnek is, ahogy ebben a bibliai részben benne van, hogy a templom környezetének is tisztának kell lenni. Vajon milyen kisugárzásunk van a környezetünkre? Vajon milyen a mi életünknek a hatása, mondjuk ilyen csúnya szólt, ami nem igaz, hogy aurája vagy kisugárzása, milyen hatással vagyunk a környezetünkre? Milyen? Pedig ezt is parancsba kaptuk, nem csak az, hogy mi legyünk szentek, hanem olyan hatással legyünk erre a világra, hogy látható, kisugárzó. A szentség sugárazzon ki belőlünk is. Tudjuk-e, hogy most tényleg a mi életünk épülő templom, vagy valami tákolmányt, amit fölhúztunk. Tényleg vallásos módon építünk valami tervrajzot, vagy azt építjük, amit Isten akart. Már pedig Krisztus testéről is konkrét tervrajza van. És amikor Isten azt mondja, embernek fia, lásd, és szólj, te embernek fia, hirdesed Izrael házának ezt a házat, akkor Isten úgy szól mindenkihez, adtam neked egy tervrajzot, nézd meg. És amikor meg is törted a tervrajzot, akkor szóljál. Szóljál másoknak, hogy nem így, de azt. És majd később akkor kapod meg azt a lehetőséget, hogy épülhetsz, megépülhetsz, és a megépült templomba szolgálhatsz. Új kezdetek előtt, az új templom építésénél nem véletlen tehát az, hogy Isten megmutatja a tervrajzot. Megmutatja, és odahív hozzá, nekem ez a tervem. Ezt tette Ezékiel is. Szólj nekik. Még nem volt meg a templom, felépülő templomról van szó, vagyis tervrajzot nézhet az ember. Nekünk megvan a tervrajzunk. Megvan a személyes tervrajzunk, hogy Isten minek teremtett, megvan a tervrajzunk, hogy hova akar beépíteni, megvan-e az a tervrajzunk, ismerek Krisztus testéről, Isten népéről, hogy mit akar Isten, vagy magunk fabrikálunk valami adhok, valami hirtelen, egy ötletekből valami terveket. Kinek a terve szerint épül az életünk? Mert Isten építkezni akar, de amikor építkezik, gondoskodik is arról, hogy a felépültbe az menjen be, az szolgáljon be, mint a Sádok fiai. Krisztus teste már 3 nap alatt felépült az ígéret szerint. A főpap szent, ő bent van. Ő hűséges, ő. Akik nem voltak hűek hozzá Istenhez, azok már nem létezők. A levita rend, mint olyan, ez már csak hagyomány. Kohanitákkal együtt, és így tovább. Nem működik a templom, nincsen papság. És működik a templom, és van főpap. És a főpapnak vannak mindenfele botorkáló szolgái. És ezek mi vagyunk. De hogyha ismerik a főpapot, akkor tudnunk kell, hogy hogyan is működik ez a templom. Ha ismerik a főpapot, és tényleg a főpapnak a szolgái vagyunk, levitai életet élünk itt Krisztus testében, akkor tudnunk kellene, hogyan működik a templom. Elő kellene venni újra az áldozati rendet. Elő kellene venni a tisztaság és az összes törvényt, amit Isten megmutatott. Megmutatott az első, a második templomban, hogy milyen legyen a harmadiknak, csak némi változás történt, hiszen ez nem az ugyan, nem ugyanaz a templom már. Tudjuk-e a törvényeit a háznak? Tudjuk-e a törvényeit a levitáknak, és tudjuk-e a templom működésének a törvényeit? Nagyon nehéz, mert ez a templom nem az a templom. Nem olyan nehéz, mert közben épül a másik templom. És mégis ott van, Isten mindig megszólít mindegyikünket különben. itt a tervrajz. Mondd el másoknak, és a benned levő másnak is mondd el, hogy az életedet így csináltad, de ez így nem jó. Beszélj saját magaddal, hogy építkeztél meg, vallásos módon papot játszottál, csináltad, de Isten nem így mondta. Beszélj már magaddal, vedd elő a tervrajzat. Isten megmutatja mindenkinek a tervrajzát. Minden templomot nem azt mondja, hogy építs valamit, hanem azt, amit én mondok. Meg kellene érteni ezt az engedelmességet, hogy alkalmazunk ellen az életünkben, hogy megszentelődött legyen nem csak mi és a templom, amit építkezünk Krisztus testen, amíg a környezetére is hatással legyünk. Meg kellene végre értenünk, hogy Istennek terve, tervrajza van. Meg kellene értenünk azt is, hogy ezt oda akarja adni, megmutatja mindenkinek. Nem extra embereknek. Itt Ezékiel is csak embernek fia lett. Embernek fia. Mi is embernek fia vagyunk. Hús, vér, testből születtünk. Anyánk, apánk közreműködésével. De tervrajz van. Nem különbözik a másiknál, mindenkinek saját. Saját különbejáratú temploma és saját tervrajza van. De rendben vagyunk ezzel, templomi renddel. És én úgy gondolom, hogy talán ugyanabban a sorrendben, mint a Mózes harmadik könyvében, majd itt az Ezékielnek a felsorolása szerint át kellene vizsgálnunk a templom építkezéseket. Talán Ezékiel profécia ebben értékesebb és többet mondó, hiszen új templomról szól. Az új templomról, aminek része vagyunk. És ebben is benne van sok-sok-sok olyan, amit átvizsgálásra kellene, hogy kerüljön az életünkben. Valóban kinek áldozunk, mit áldozunk, hogy tesszük. Valóban rendezette. Valóban ugyanazok a templomban a levő eszközeink vannak, amiket Isten elrendelt. Valóban azok az áldozatok folynak el, amit Isten elrendelt, a bűn, béke és a többi áldozat, amiről oly sokat beszélünk. Valóban, vagy csak egy műtemplomunk van, egy kulturális, valóban. De én úgy gondolom, hogy nem is tehetünk más. Hiszen aki hívő ember, és aki úgy él, hogy ebben a korszakban nem találja a helyét, akkor óhatatlanul felmerül benne, valami új kellene. És mondhatnám, hogy kicsit buták vagyunk. Istennek úgy kinyitotta az újnak a lehetőségét, hogy te kinyithatod itt akár az Ezékiel proféciába. Ott van a menetrend, ott van a megítélés, ott van a leleplezés, ott van benne, kik építkezhetnek, ott van a papírrendnek, minden elrendelése. Ne extrát keressünk, és ne emberi módon keressünk valami új templomot, mert abból új szekta lesz, és új akármi. Hanem nézzünk már bele Isten tervrajzába. Istennek a tervrajzát, amit még a Bibliában is megmutatott. Újat akar ő. Való találkozni kellene a kettőnek, hogy mi újat akarunk, hiszen sok-sok emberrel találkozom, hogy tétován rohangál körbe-körbe, mert nem tudja most merre, mert tudja, hogy nem jó, de nem tudja, mi a jó, és itt van a kezében a lehetőség. Igen, rendezni kell a templomépítést, csak azt építenünk, csak úgy, ahogy Isten mondta, és ez a mindennapoknak az építkezésében is érvényes. Csak azok szolgálhatnak, és ott, ahol Isten elrendelte, csak azoknak kell működni, áldozatoknak, amik minket érintenek, hiszen ezek az áldozatoknak a hálaadástól kezdve, a bűnbánaton keresztül, a teljes égő áldozatunkon keresztül, sokszor a hiányosságait azt fel lehet fedezünk a mi életünkbe is. Isten mindent elrendelt. Isten elrendelt egy templomot, aminek megvannak a tervei, megvannak az eszközei, megvannak az építői, megvan a célja, és minden megvan. És mi rohangálunk, és keresünk, hogy le kellene valami újat tenni. Én úgy gondolom, az az áldás, amikor Isten szól, hogy embernek fia, állj meg. Állj meg. Ez a helyzet, És itt a tervrajz. A templom romokban van, de nem végleges pusztulásban. Isten újat akar építeni, újat akar építeni, is fog építeni, és ebben a felépült templomban, aki hűséges, aki Sádok fiaihoz hasonlatosan hűségesek, az fogja az ő szolgálatába állítani. Hát ez az idő nagyon érdekes lesz, mert nagyon kevesek fognak szolgálni. Nem akarok rossz hírt így mondani, de ma a hűség elveszett. De azért van valami, és amíg élünk, ha megismerik Isten tervrajzát, és arra igent mondunk, onnét elkezdődhet a hűség is. Amikor kimondom, hogy akarom. Akarom, és kérhetjük Istent, hogy ezt a hűséget ő adja meg nekünk, ami nem más, mint a hitünknek az erősödése. Nem más, hogy adjon még többet az ő szeretetéből, hogy lássuk is az áldozatoknak, a templomi papi szolgálatoknak a füstjét, lássuk azt, hogy Isten hogy válaszol mindezekre. Legyenek bizonságaink. Tehetjük. Ezt kell tennünk, hogy a hűség növekedjen bennünk, hogy Isten meg tudjon szólítani, de ennek mindig is az alapfeltétele. Csak ahhoz tudunk hűk lenni, amiben, akiben hiszünk, amiben, akiben reménykedünk. Így kérjünk még több hitet, hogy a reménységünk is valóság lehessen, mert a reménységben levő és még a hitben nem erős ember, sokszor vallásos módon jó dolgolognak tűnő templomi építkezést és te szolgálatot végez, de kevés. Mert előbb-utóbb meglátszik az életén, meglátszik a templomon, hogy valami nem tiszta. Épült, de nem szent. Isten pedig megszentelődésre hívott el bennünket olyan építkezésre, ami bontással jár, ami terv módosításokkal jár, lemondásokkal jár, de mindenképpen a cél az, hogy felépüljön egy új. Az az új ember, aki bennünk van, az az új ember, aki bennünk van, akik vagyunk, azok egymással alkossanak egy új templomot, és ez nem más már, mint a közösség, nem más már, mint Krisztus teste, és az egymáshoz illeszkedő, hűségesek, papirendnek a találkozása és templomi működése. Számomra most ennyit mondott Ezékiel könyve, és a Mózes harmadik könyvének a heti szakasza, bár folytathatnám azzal tovább, hogy azok a megtisztulások után, papi megtisztulások után, és elrendelések után azonban van nem csak jó hír, hanem olyan jó hír, amit Isten adott, hogy ezek után vannak olyan ünnepeknek a felsorolása, amit Isten adott önmagának, hogy mi is vele együtt ünnepeljünk. És így közeledik a nagy ünnepek, a sátoros ünnepek, amit meg kellene tartani minden egyes Isten népéhez tartozónak, így következik Pünkösdnek az ünnepe, Sabótnak az ünnepe. Kiknek következik a Sabótnak az ünnepe? Akik ott hűségesen voltak, akik ott, abban a reménytelen helyzetben, de mégis Isten rendjébe felmentek Jeruzsálembe. Ők. Ők, akik nem gondolkodtak azon, hogy megéri, nem éri, veszélyes, minek utazzak a másik tartományból, a görög szigetekről is, akárhonnét, hanem akik felmentek ott, Jeruzsálembe, mert Isten azt mondta. Isten azt mondta, hogy kitölti. Isten azt mondta, hogy nem hagyja egyedül, Isten megadta a Joeli proféciákban az ígéretet. De ha Ezékiel könyvét olvassuk abban a pillanatban, tényleg kérdőjel, föl tudunk mi is menni Jeruzsálembe, föl tudunk oda menni Isten elé, hiszen ez az ígéret még nem teljesedett be. Ez még nem. Ezékieli templom még nem épült föl. Na de az Isten megépítette, meg akarja építeni, és Isten új templomra megkiadja a rendeleteket, sőt a papoknak is a rendeleteket. tényleg akkor mire is várunk? Vagy várunk-e egyáltalán Isten ígéreteire? Isten újat akar. Tudod te ezt? Tudod te ezt? Hogy mikor az ő dolga? Az ő akarata és ő saját szuverén akarata. De tudunk-e várni úgy, mint pünkösd előtt azok, akik abban a reménytelenségben voltak, hogy a mester elment, aztán csak ennyi, meg annyi, meg itt a birodalom, nincs is ország jóformán, minden tönkre ment. Tudunk abban a hittel, szinte pozitív makacsággal ott lenni, ha ő mondta, akkor meg lesz. Mert nem sokban különbözik ez a pozitív történés idejéhez a mostani idő. Nem kevés a eltérés, itt is káosz van. Itt is reménytelenség van. Itt se értik. Isten várja azokat, akik ott fölmentek, Jeruzsálembe. Várja most azokat, akik ennek ellenére oda tudnak menni Isten elé. Isten, te mondtad, hogy felépít a templomat. Én ebben hiszek. Aztán mikor? Ez a te dolgod. Én itt vagyok és várakozom. Pünköskor ez történt. A hit valóság lett. Hinni a valóságban megelőzi az, hogy Isten megmutatta az akaratát, megmutatta a tervét, bemutatta ráadásul Krisztus által, akkor hisszük-e, hogy Isten újat akar adni? Hisszük-e, hogy új templom épül? Vagy ott jajgatunk és eltűnünk a pogányok között? Vagy minket ítél meg Isten? Hisszük-e, hogy Isten újat akar építeni? Pedig csak egy Ezékiel könyvét kellene elővenni. Új templomot akar Isten. Hogyan? Még azt is leírta. Kivel? Na, itt van egy kis probléma. Ha hűséges vagy, veled is, tudd meg.